Lengyelországban kalandozunk, a lengyel bel- és a lengyel külpolitikát fogjuk most górcső alá venni. Elég sokat szerepelnek a hírekben a lengyel politikusok. Feledi Botond külpolitikai szakértő fogja ezt a témát boncolgatni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Régen beszéltünk, és még egy nagyon fontos, hogy nevedd magadra, hogy a Szabotás című szám szólt, nem akarunk pressziót gyakorolni,
nem,
ebben.
Hogy... új lengyel elnöknek szólt, igen, esetleg én egyből rá gondoltam, akit egyébként nemrég beiktattak, és már megy a fesztivál természetesen.
Szerintem Donald Tusk megbánta, hogy, vagy Tusk lengyelesen mondva, megbánta, hogy ő hazajött Brüsszelből, mert így gyakorlatilag levették a térképről a belpolitikai problémák, pedig hát egy nagy formátumú európai politikusság kezdett éppe avanzsálni. Aztán szembe jött az ellenzéke.
Így van, sőt, igazából az előző elnök is ugyanúgy a jog és igazságosságtól, ugye Duda elnök is akadályozta, vétózta a megválasztott kormánykoalíciónak a munkáját, és most pedig ugye Navrotki, aki szintén a PiS által támogatott független jelölt volt papíron, hát látszik, hogy ugyanezt a politikát fogja űzni. Azért nem kell félteni Tuskot, tehát látszott, hogy a lengyel elnökség, amely az Európai Unióban az előző fél évben volt, az egészen szépen szállította a védelem politikai közösségi akciókat, ugye ezt a 150 milliárdos szép csomagot és más egyéb dolgokat ezen a téren. Tehát ott azért a Ukrajnával kapcsolatos uniós védelem politikában nagyon-nagyon ügyesen lavírozott a lengyel diplomácia.
Akkor azt lehet mondani, hogy van egy nemzeti minimum, amiben kormánypárt, ellenzék, bármelyik színezetű párt is legyen hatalmon egyetért? Ez pedig az, hogy utáljuk a németeket és az oroszokat is.
Hát, hogy az oroszokkal is nagyon óvatosan kell lenni, és a németekkel...
Jó, hát te nem mondhatsz ilyen sarkos véleményt, mint én. Ezért mindig segítek neked, hogy amit nem mondhatsz, azt megpróbálom én.
Tehát Tuskot pont ezzel vádolták ugye a kampányidőszakban, hogy ő német párti. Azért ugye ez is egy érdekes, hogy így 2024-ben lehet ezzel vádolni valakit Európán belül. Igen, tehát az oroszokkal szembeni felépítkezésben, vagy a lengyel hadsereg megerősítésében, ami már tényleg messze 4% fölött tart, ez nagyságrendileg egy közös cél. Itt még a beszélgetésekben sem tártak fel olyan rettenetesen nagy lopásokat, hogy az előző kormány más lett volna, vagy máshogy árazva lett volna, tehát itt tényleg Dél-Koreától kezdve Amerikáig hozzák be a felszereléseket, a know-how összeszerelő és gyártóüzemeket, és hát nevelik szépen a lengyel hadsereg létszámát. Tehát ezt tényleg tekinthetjük nemzeti minimumnak. Innentől kezdve már ugye a jog és igazságosság viszont jóval kritikusabb Ukrajnával, az ukrán menekültek lengyelországi státusával kapcsolatban, ebben Tusk is bele lett szorítva engedményekbe, tehát szigorították ezeket az ellátási szolgáltatásokat. Ami a...
Bocsánat, ez ugye Putyin gyakran érvel azzal, hogy tulajdonképpen testvérháborúról van szó Oroszország és Ukrajna között. Holott ugye a közös történelemben... Illetve, hát ugye, ha valaki ismeri a lengyel történelmet, vagy nagy Isten olvasott Erik Sienkiewicz regényeket, az tudja, hogy hát ugyanez igaz a lengyelekre is, mert Ukrajna például a függetlenségi háborút vívott a lengyelek ellen. Úgyhogy ezért furcsa nekem, amit mondasz, hogy ukrán ellenesebb. Mert talán több a közös pont a történelemben az ukránok és a lengyelek, mint az ukránok és az oroszok között.
Ugye lengyel kisebbség ugyanúgy él, mint román kisebbség, vagy magyar kisebbség Ukrajna területén, tehát ez egyébként eleve szépen mutatja azt a spektrumot, hogy ez a Bukarest, Varsó, Budapest mennyire máshogy kezdte elkezelni a kisebbségi problémát a kijevő viszonylatban, különösen 2014 után. És az biztos, hogy a lengyel történelemnek vannak olyan korszakai, amikor ugye összecsapnak az ukránokkal, és ebből vannak is kérdések, hogy akkor melyik katona sírt ki, hogyan ápolja, bocsánatot kért, nem kért. Ugye ez az, amit a jog és igazságoság részéről is még mindig várnak, egy történelmi bocsánatkérést, egy korábbi konfliktusos időszakért a Zelenszkijéktől. Tehát itt ezt fel lehet fokozni a politikai igények szerint. Ezek nyilvánvalóan politikai igények és a történelem politikai felhasználása. Tehát ez zajlik Lengyelországban is, ugyanúgy, ahogy ezt látjuk más országokban, tehát itt igazából nincs különbség, de ezen most már messze-messze túlt ez a jogállamiságnak a tematizálása, mert hogy ugye, ha emlékeznek még a hallgatók, ugye ott tartott valamikor a választás környékén az ország, hogy nem kapták meg az uniós támogatásokat hasonlóan Magyarországhoz, hiszen a lengyel igazságügyben olyan bírói kinevezések, bírósági büntetőkamarák és más dolgok jöttek létre, amelyek nem fértek össze az európai jogállamiság elveivel. És de ez az, amit megígért Tusk, hogy mindenképp megváltoztat, és neki is indult ennek, csak hogy a vége az lett, hogy most effektíve vannak alkotmánybírósági ítéletek, amelyeket a lengyel hivatalban lévő kormány nem ismer el. Illetve van egy legfőbb ügyész, akit ugyan kineveztek, és végigment az eljárás legtöbb részén, de azon nem, hogy ellenjegyzést kapjon az államfőtől, hiszen ugye azt a másik párt adja, és ezért aztán most az egyik oldal szemében ő a legitim, a másik oldal szemében meg a régi legfőbb ügyész a legitim főügyész, tehát nagyon komoly párhuzamos igazságszolgáltatási, hogy is mondjuk ezt, hát érzület vagy veszély fenyeget tulajdonképp már, hogy mely oldal, mely döntéseket ismer el, vagy nem ismer el, és itt bizony már a Tusk kormány is kap kritikát, hogy azért a jogállamiságot mennyire lehet nem jogállami eszközökkel helyreállítani, és meddig mehet el, és ezt a kifejezést ugye a Tuskék használják, a militáns demokrácia.
Militáns demokrácia, hogy rám hoztad a frászt ezzel. Militáns demokrácia.
Ez csak egy címke, amivel próbálják, hogy ezt
az eladni. Engem, érted, de ha mögé nézzel, hogy ezt valaki megalkotta, valamilyen okból megalkotta, akkor az ijesztő, amikor egy demokrácia bár, militáns, persze. Kicsit spártai utánérzésem van, de mindegy, ezt most adjuk. Egyébként már mindenki most veri a tamtamot, hogy az új lengyel elnök, az még talán az előzőnél, Andrzej Dudánál is konfrontatívabbnak fog, vagy konfrontatívabban fog fellépni. Ami megint csak nem jó a regnáló kormánynak, és itt belengedték többen, hogy hát lehet, hogy esetleg, vagy ilyen elemzéseket legalábbis én olvastam, hogy hát lehet, hogy azt mondja a Tusk, hogy köszöni szépen ebből azért a béna kacsa szerepből nem kér. Benne van az előrehozott választás a pakliban?
Ugye, hogy most mennyire lehet militánsabbnak lenni a másik oldalon elnökként, már az is jó kérdés, hiszen már Duda is rejtegetett volt fizes képviselőket a elnöki palotában. Tehát itt azért nagyon-nagyon komolyá izzotta föl magát az ellentét. Navrockinak nyilván a választási kampányban mindent is meg kellett ígérni, hogy aztán a valójában hogy fog viselkedni, hogy a színfalak mögött lesz-e más kommunikáció, azért az még kérdés, de biztos, hogy kemény időszak következik. Tusknak nem önmaga lesz a legnagyobb ellensége, hanem a koalíciós társai. Tehát ez a koalíció ugye nagy nehezen átment a elnökválasztás után, ugye bizalmatlansági indítvány lehetősége adódott, ezt megúszta a koalíció, tehát úgy döntöttek, hogy inkább mennek tovább együtt, hiszen ha most szétesnek, akkor az ország a kisebb pártoknak még rosszabb eredménnyel járva előrehozott választásban. Tehát tipikusan ezt szokta eldönteni az ilyen koalíciók sorsát, hogy van-e esélyük újrázni, vagy van-e legalább egy olyan párt, aki biztosan jól jön neki abból, ha szétesik a koalíció. A német FDP példája mutatja, hogy azért tudni kell, hogy mikor húzza ki az ember a dugót a konnektorból, nekik ez nem sikerül. Tehát ez azért egy kockázatos játék. Tusznak bedobni a törőtözőt politikai értelemben, vagy a politikai hűság értelmében lehet, hogy kockázatosabb, tehát ő se lesz fiatalabb. Úgyhogy valamit ezzel a helyzettel kezdenie kell, azért itt még vannak mozgató rugók, nekem az uniós pénz csak érkezik. Viszont pont ugye a költségvetési törvény volt az, amit aztán az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy vannak részei ennek alkotmányellenesek, nem utolsó sorban pont az Alkotmánybíróság finanszírozására vonatkozó sorokat nyilvánították alkotmányellenesnek, mert hogy annyira lecsökkentették a kormányzati képviselők a PISES-nek, tehát Kaczynszki pártinak vért Alkotmánybíróság költségvetését, hogy azt mondták, hogy a működését alapjaiban veszélyezteti. Ezt a döntést nem fogadta el a Tusk kormányzat. Tehát ezek gyönyörű politikai és jogi csaták lesznek. Úgyhogy tehát ezekből kell valahogy egy működőképes dolgot kihámozni, és a közvéleménykutatásokban továbbra is fejfej mellett van a két platform, tehát egyáltalán nem látni, hogy valaki beesne. És hát azért ez viszont a jog és igazságosságot is arra buzdítja, hogy fenntartsa ezt a polarizált, nagyon fűtött kampány hangulatot, mert tényleg, ha ki tudnak kényszeríteni előre a választást, akkor újra neki futhatna.
Volt egy érdekes fejlemény, amikor Trump megüzente Tusknak, hogy bocs, én azzal a másikkal szeretnék tárgyalni, tehát nem kell ezt, inkább az elnökkel szeretnék én. Ha Lengyelországot képviseljem el az elnök, nekem ő sokkal szimpibb, úgyhogy te légy kicsit vonulj hátra. Ennek van bármi jelentősége, vagy belpolitikai hozadéka, hogy látványosan Trump mutatja, hogy ő kivel barát és kit tekint partnernek Lengyelország részéről?
Ugye, tehát két oldalról megy ez a játék. A lengyeleknél azért előfordult az, hogy sikerült Dudának és Tusznak menni közösen az Egyesült Államokban. Tehát voltak erre példák, hogy megpróbálnak közösen is fellépni, megmutatni azt, hogy Lengyelország azért külpolitikában egységes. És az is tény, hogy Trump viszont egyre inkább rákapcsolta erre, pont amit veletek beszéltünk pár hete a brazilok kapcsán, hogy neki bizony vannak kedvenc vezetői, és hiába van Bolsonaro gyakorlatilag házi őrizetben, éppen az adásunk, a brazil adásunk óta, de nem amiatt, ő akkor is még azt a bírót is szeretné megszivatni, aki az ő ügyét tárgyalja Brazíliában és felteni szankciós listára. Tehát egyre inkább elindult ez a személyi szelekció, úgyhogy ebben Lengyelország inkább úgy mondhatjuk, hogy nem kivétel, és érzékeltetik, és igyekeznek beavatkozni politikai pártok mentén, és így teremteni a maguk kreditjeit, hogy felemelnek politikusokat a nemzeti politikai szinterekről. Úgyhogy igen, ez a Trumpi működés úgy módja abszolút, és azt gondolom, hogy ezt hamarosan mi is megtapasztaljuk.
Következő kérdés már a Lengyelország külpolitikájára vonatkozik, mert érdekes helyzet van. Ugye úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok megkérdőjelezhetetlen szövetségese pont az a németekkel és az oroszokkal meglévő történelmi ellenszenve miatt, vagy volt legalábbis eddig Lengyelország, de úgy tűnik, hogy az amerikai szövetséges, mintha magára akarná hagyni Európát az oroszokkal szemben. Egy ilyen helyzetben hogy reagál Lengyelország?
Hát Lengyelország a leghangosabb volt a NATO-ban is, hogy érdemes felemelni a költési küszöböt. Ő maga már el is költi ezt a pénzt, ráadásul ugye harcoltak azért is, hogy a franciákkal szemben, hogy ezt amerikai eszközökkel lehessen minél nagyobb arányban költeni, és vásárolnak is. Tehát Lengyelország azért, amit lehet a maga mértékegységében megtesz azért, hogy jól működjön az amerikai kapcsolat, és ugye már az is felmerült korábban, bár nem materializálódott ebben a mértékegységben, hogy a Németországban állomásoztatott amerikai erőket előre tolnák-e Lengyelországba. Tehát a lengyelek ilyenekről álmodoznak, ez lenne az ő stratégiai tervük. Ugye ne felejtsük el, hogy a három tenger kezdeményezést, ugye ez az Adria fekete tenger, illetve a lengyel tengerpart, hogy még ennek kapcsán is az előző Trump-ciklusban Trump egyszer ezt megjelent, támogatta, tehát nagyon sok olyan lengyel stratégiai terv van, ami arról szól, hogy ők hogyan igyekeznek tényleg a weimari hármakban egyfajta azonos súlyt kiharcolni maguknak, nyilván máshogy abban, hogy a franciák atomhatalom, azzal, hogy a németek óriási gazdaság, de azzal, hogy a lengyel hadsereg lehet, hogy az egyik legagilisebb és mobilisebb hadsereg lesz, vagy bevállalósabb, ha úgy tetszik, ezen a keleti fertájon. Tehát itt azért ők nagyon-nagyon ügyesen alakítják a mozgásterüket.
Oké. Mi a helyzet a visegrádi együttműködéssel? Vitathatatlanul Közép-Kelet-Európa, ahogy mondtad, katonai szempontból és gazdasági szempontból is a legerősebb hatalmáról van szó, amely ugye történelmi legjó kapcsolatokat ápolt Magyarországgal. Most ez a vegyes felvágott, hogy ellenzéki elnök van, és a Tusk kormány van a másik oldalon. Milyenek itt a regionális kapcsolatok, és milyenek kimondottan a lengyel-magyar kapcsolatok?
Ugye a visegrádiak még a többi fővárosban, Budapesten kívül leértékelődött ez a formáció, mindenki egy picit másban igyekszik gondolkozni, a lengyeleknek ugye rengeteg alternatívája van, akár északra tekintenek, a baltiakra, az északi nyolcakra, az úgynevezett bukaresti kilencekre, ugye ez egy védelmi platform, vagy pedig csak simán a Bukarest-Varsó Atlantista tengelyre az ukrajnai támogatás mögött, tehát nekik ebben azért rengeteg lehetőség van a Weimari háromtól tovább. Hogyha megnézzük a visegrádi találkozókat, vagy a potenciális találkozókat, ugye nagyon más az, hogyha az elnökök jönnek össze, ugye egy jobboldali, radikálisan jobboldali lengyel elnök a leghangosabb ukrán támogató cseh elnökkel, ugye Pellegrini szlovák elnök, aki a Ficónak a belső ellensúlya, jobb esetben néha lelkiismerete, és Súlyog Tamás, más az, ha a miniszterelnökök találkoznak, ugye ráadásul október legelején lesz majd a cseh választás, tehát jó esélye Babis, Orbán, Fico, viszont Tusk, tehát azért az is egy nagyon más hangulat lesz. Úgyhogy igazából ez politikailag feldarálódott, tehát itt érdemi akcióra nem nagyon lehet számítani. Ezt még csak fokozza ez a Tusk-Orbán konfliktus, ami azért régebbre nyúlik vissza, és kiéleződött azzal, hogy Tuskék visszatértek, márpedig azért is, mert ugye legalább három olyan volt korábbi a kis kormányzatban résztvevő szereplőről tudunk, akiknek valamilyen módon a magyar kormányzat nyújtott menedéket. Ugye Martin Romanovsky volt korábbi igazságügyi miniszter helyettes, effektíve Budapesten politikai menedékjogot kapott. Tehát ez, hogy EU tagállamok egymás között politikai menedékjogot nyújtsanak, nem ismeretlen, ugye a belgák ilyet tesznek a katalán vezetővel, de azért nem egyben egy gyakorlat. Tehát ez pláne a lengyel-magyar viszonyban pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az Orbán kormányzat elengedte a korábbi történelmi jó viszonyt és politikai módon kezeli már. De itt van Daniel Obajtek, a volt Orlen vezető, aki szintén megjelent magyar vizeken, és aztán az EP választáson ugye elindult, és onnan más utakon ment tovább, és itt van még ugye az a brüsszeli MOL irodához igazolt rövid ideig energia minisztériumban dolgozó Anna Lukaszewska, aki most ugye szintén a magyar állami olajcégnek dolgozik, tehát hogy három szereplőről tudunk, akik különböző módon a magyar kormányzati intézkedéseknek köszönhetően lettek megvédve a Tuszki igazságszolgáltatástól, ugye Romanovsky több mint 100 millió eurós korrupcióval vádolják. Tehát azért itt kérdés, hogy ez mennyire, hát nagyon úgy tűnik, hogy teljesen visszafordíthatatlan, és igazából egyik oldal sem szeretné visszafordítani a Tuskormányzatában a kapcsolatnak ezt a megbomlását. Tehát itt nyíltan Navracki mellett kampányoltak, ugye az Orbán által támogatott román szélsőjobboldali elnök jelölt szintén Navracki mellett állt ki, tehát itt összeér ez a politikai koalíció, még akkor is, ha egyébként történetesen a jog és igazságosság egyelőre nem a patrióták tagja az Európai Parlamentben, hanem még Meloni mellett ülnek az egyen kevésbé radikális frakcióban a Néppárt és a patrióták között. Úgyhogy itt egy óriási politikai csata zajlik sokkal inkább, mint visegrádi kooperáció, és hát ebben az is biztos, hogy a Tusk kormányzatnak is vannak elképzelései arról, hogy hogyan szeretnék a magyar belpolitikában látni sokkal inkább a saját értékrendjük visszatükröződését, tehát a lengyel elnökség tovább vitte a jogállamisági eljárást, ugye tartottak egy ülésmár, ezen ugye döntés nem született, de látszott az, hogy a következő lépéshez szükséges többség adott esetben meg lehet, és hát kérdés, hogy a különböző korábbi think tankek és más egyébek hogyan fognak együttműködni a teljesen polarizálódott megoldásban vagy bevett működésekben, ugye az Ordó Juris Matthias Corvinus kollégium közösen nyújtott be az Európai Unió reformjáról vonatkozó kidolgozott kis képölt, amit maguk mutattak be az Egyesült Államokban, miközben látszik, hogy a Tuskék is dolgoznak a maguk think tank hálózatán, tehát hogy itt sajnos megkettőződnek a viszonyrendszer.
Igen, szép szakadás van. Arra vagyok még kíváncsi, hogy a lengyel gazdaságnak azt a fejlődést, amivel kezdtük a rovatot, azt megakasztja-e az, hogy polarizálódik az ország, szélszakad a társadalom, és ezek mentén születnek esetleg gazdasági jellegű döntések is, de hát ez majd a következő években megtudjuk. Botton,
hát igen, de
nagyon szép. Még egy mondat, gyorsan akkor.
Csak egy mondat, tehát hogy itt nyilván az igazságszolgáltatásnak a kiszámíthatósága a legnagyobb befektetői kérdés, tehát ezen fog múlni, de a többi országban annyira más és néha gyorsabban romló helyzet van, hogy ehhez képest talán gyerek valószínűleg megint jól tudnak járni.
Ez is igaz, igen. Oké. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Köszönöm szépen.
Most már többet nem hívunk.
Na hát ne vegyük biztosra.
Oké.
Sose lehetünk ebben biztosak, így van. Szép napot, köszönjük még egyszer. Szia, Botond.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.